Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 463. dicséretet keressük meg, énekeljük mind a négy versét. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Legyen ez imádság most ajkainkon. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és fohászkodjunk. Magasztalunk mindenható Istenünk, végtelen nagy szeretetedért, kegyelmedért, jóságodért irántunk. Magasztalunk mindazért, amit kaphattunk tőled. Köszönjük neked a te irányításodat, a te vezetésedet. Köszönjük, hogy amikor visszatekintünk életünkbe, életünk folyamára, akkor láthatjuk a te kezednek új lenyomatait. Köszönjük, hogy belenyúlsz az életünkbe, köszönjük, hogy lelked által jelen vagy, és köszönjük, hogy ilyenkor mindig figyelhetünk rád. Hadd valljuk meg bűnbánattal előtted, Urunk, sokszor nem vesszük észre a te tanácsodat. Sokszor nem vesszük észre a te figyelmeztetésedet, nem vesszük észre, amikor halk és szelíd hangon szólsz, beszélni akarsz velünk, amikor meg akarsz szólítani és indítani akarsz a cselekvésre. Urunk, a mulasztás bűnéből nevelj ki bennünket. És Urunk, könyörgünk hozzád, hogy amikor most lélekben előtted állunk, árazd lánk a te lelkedet, Hadd világosítsa meg előttünk a te igédnek titkait, és hadd értsük meg mindazt, amit készítettél számunkra. Urunk, hesegess el szívünkből mindent, ami megakadályozná azt, hogy rád figyeljünk. Tégy félre mindent, ami leterhelt a mai napon bennünket, és ott kavarok szívünk mélyén. Hadd legyen most a szívünk egyedül a tiéd. Szentlélek, Úristen, jöjj, járj át bennünket, szólj hozzánk, és add, hogy megértsük a te igédet. Amen. Hallgassuk meg most az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát, hadd legyen az Úr dicsőségére. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét lelkünk épülésére és hitünk erősítésére, úgy, ahogyan az megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, a 26-tól a fejezet végéig a 40. terjedő verseket olvasom. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok kincstárnőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. És megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így szól, így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, a nemzetségét kisorolhatná fel. Mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Krisztust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember. És megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé az udvari főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az útozba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézárjában nem ért. Kedves testvérek, tudjátok-e, hogy mi a hétköznapi kérdése minden embernek? Mi az, ami emészti az embert, attól függetlenül, hogy valaki az Isten közelében él, vagy valaki távol van az Istentől? Mi az, ami a hétköznapi életben szinte majdnem minden nap ott van, és szép lassan, ha nem foglalkozunk vele, felemész bennünket? Egy kérdés. Egy kérdés, ami így hangzik, mit tegyek? A bizonytalanság, a tanácstalanság, a mit tegyek kérdés, amit napról napra felteszünk, lehet, hogy magunkba, lehet, hogy valaki másnak, lehet, hogy a lelkészünknek, a lelki gondozónknak, szomszédnak, gyülekezeti tagnak, bárkinek. Olyan sokszor hallottam már én is ezt a kérdést. És amikor ezeket hallottam, akkor mindig azt érzem, hogy az élet nehézsége zakatol benne. Tudjátok, milyen sokan mondták el abban a gyülekezetben, ahonnan jöttem, a vasadi gyülekezetben, hogy akkor, amikor megszűnt a malév, hiszen Vasadról rengetegen dolgoztak ott, takarítótól kezdve, légi irányítóig, mindenféle munkakörben dolgoztak ott sokan, és egymás után jöttek gyülekezeti tagok, és kérdezték, tiszteletes úr, mit tegyek? Kirúgtak. 55 éves vagyok, nem akarnak sehol alkalmazni, mit tegyek? És az élet a nagy kérdése, mit tegyen? Ott áll tanácstalanul. Egyszer odajött hozzám egy édesapa, és azt mondja, tiszteltes úr, képzelj el, kiraboltak. Feljelentést tettem, és kiderült, hogy a saját fiam és a barátai lopták el az udvarról a hiányzó dolgokat. Ha nem vonom vissza a feljelentést, az én feljelentésem miatt lecsukják a saját fiamat. Most mit tegyek? És ott állt önmagát marcangolva. Jön egy családfő, és azt mondja, nem tudok mit tenni, nem tudom tovább fizetni a hiteleket, és a bank bejelentkezett, holnap elviszik az autót. Azt az autót, amivel a családomnak keresem a mindennapi kenyerét. Most mit tegyek? Azt mondja egy másik édesapa, nagy baj van, nem tudom, mit tegyek. A fiam elnézett egy kereszteződésben egy elsőségadás táblát, karambolozott, két vétlen utas meghalt, és teljesen egyértelműen látszik, kiderült, ő a hibás, és úgy néz ki, elítélik. most mit tegyek? Jön egy kétgyermekes édesanya, kisírt szemmel, összetörve, és azt mondja, most tudtam meg, hogy a férjem talált magának egy másik fiatalabb asszonyt, és bejelentette, hogy elköltözik, a papírokat meg majd az ügyvéd intézi. Mit tegyek? Mit tegyek a két gyerekkel? Hová költözzünk? Mi lesz velünk? Szeretett testvérem, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak az életében vannak ilyen nehéz helyzetek. Mindannyiunknak az életében vannak olyan problémás pontok, amikor tanácstalanul megállunk az események előtt, széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, nem tudom, mit tegyek. Nincs mit tenni. Ilyenkor olyan jó lenne, ha lenne egy tanácsadó, olyan jó lenne, ha lenne valaki, aki tud vigasztalni, olyan jó lenne, hogyha lenne valaki, aki útmutatást tud adni, hogy hova menjek a kilátástalan helyzetből. Olyan jó lenne, ha lenne valaki, aki tudna megnyugtató szavakat mondani, hogy megnyugodjon a szívünk, a vérnyomásunk lemenjen, és a lelkünk is a helyére kerüljön. Olyan jó lenne, ha lenne valaki, aki kivezet az életnek a mély pontjáról. Tudom, hogy ilyen helyzetekben, amiket felsoroltam, és lehet, hogy nem is kell ilyen tragédiás helyzet, mint ez a néhány volt, sokszor még a keresztény ember is elcsügged. Mi is ott állunk tanácstalanul, mit tegyek? Talán felteszed a kérdést, mit tegyek? És lehet, hogy azt érzed, nincs kitől tanácsot kérni. Kedves testvérek, ma este a Szentlélek Úristen azt az örömhírt szeretné a szívünkre helyezni, és azt szeretné mélyen belénk vésni, most, amikor lehet, hogy nincsenek ilyen mélypontok az életedben, vagy éppen most, amikor ilyen mélyponton vagy az élet sűrűjében, azt szeretné a szívedre helyezni, hogy van tanácsadó, van vigasztaló, van megoldás az élet kilátástalan helyzeteire, van valaki, aki szeretné az életednek az ilyen nehéz helyzeteit irányítani. Van valaki, aki tudja az életednek ezeket a nehéz helyzeteit kezelni és irányítani. És nem a pszichológusra gondolok, hanem Jézus Krisztusra. Mondhatjátok, ó, hol van ő már? Meghalt 2000 éve, feltámadt, a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. De mi történt akkor? Tudjátok, ígért valami nagyon nagy dolgot. Azt ígérte, hogy maradjatok együtt, és elküldöm a Szent Lelket. Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. És majd veszitek a Szent Lélek ajándékát. És attól kezdve, amikor az első pünkösd alkalmával az Úristen kitöltötte a Szent Lelkét, attól kezdve van tanácsadónk, van vigasztalunk, van, aki irányíthatja az életünket. Az Isten azért küldte az ő lelkét, hogy legyen számunkra irányító. Úgy kóvályoghatnánk az Isten szent lelke nélkül ebben a világban, mint hogyha csak egy labirintusba keresnénk idegesen és vészkiáltva a kijáratot, és nem tudnánk merre kell menni. A Szentlélek pedig olyan, aki megmutatja a következő lépést. Lehet, hogy nem látod a célt, lehet, hogy nem látod még, hogy hol fogsz kijutni, de látod a következő lépést, ez biztosan megmutatja. Tudom, hogy pünkösdről, a Szentlélek személyéről, a Szentléleknek a munkájáról beszélünk a legkevesebbet. De higgyétek el, hogy a keresztény ember számára a megszentelődés folyamatában, a megszentelődés útján ez a legfontosabb. A Szentlélek Úristen munkája bennünk. Az, hogy az ő ereje, az ő lelke jelen legyen az életünkben, és ott legyen, formáljon minket. Azért olvastam fel előttetek ezt a történetet, mert egy olyan ember van benne, akit a Szentlélek Úristen vezet. És hogyha a keresztény életünk útján hűségesen akarunk járni, akkor azt hiszem, hogy van mit tanulnunk ettől az embertől. Van mit tanulnunk Fülöptől. Attól az embertől, aki élvezi a Szentlélek vezetését, és attól, aki engedelmeskedik neki. A Szentlélek vezetésének van néhány tulajdonsága, ami nagyon jól látszik ebből a történetből Fülöpnek az életében. Azt látjuk, hogy ez az ember, Fülöp éppen Samáriában van. Samáriában van feladata, van dolga, és azt végzi. Mit csinál? Gyógyít, tanít, bizonyságot tesz Krisztusról, vagyis végzi azt a feladatot, amit az Úr Jézus rábízott, amivel ellátta őt feladatként a Szentlélek Úristen. Krisztus követőjeként azt teszi, ami a feladata. És ebben a helyzetben, ahol azt mondhatnám, hogy rengeteg dolga és feladata van ebben a környezetben, megszólítja Isten lelke, az Isten angyala megszólítja, az Isten lelke szól hozzá, és azt mondja neki, menj a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Menni kell. Egy olyan útszakaszra, ami Jeruzsálemtől indul, Gáza felé megy, majd folytatódik tovább. Ez az útvonal egy körülbelül 100 kilométernyi útvonal, Jeruzsálemtől délfelé indul, és a filiszteusok öt nagy város fejedelmei közül a legdélebbi Gáza, és egészen addig vezet, onnan meg folytatódik tovább, egészen Afrikába egy kereskedő útvonal, ami általában zsúfolt. Most mégis valami miatt néptelen. És azt mondja, menj oda. Most éppen nem jár ugyanott senki, de neked oda kell menni. Nem lesz utitárs, nem lesz, aki melléd szegődjön, egyedül kell menned, ez a te feladatod, neked kell csinálni. Testvérek, amikor az Isten szent lelke vezet bennünket, akkor mindig egyéni vezetést kapunk tőle. Ilyen egyéni útmutatásokat, amelyek a mi feladataink, amik nekünk szólnak. Tudom, hogy mi sokszor szeretnénk mások megoldási sémáit elvenni, vagy átvenni, és magunkra alkalmazni, és az életünknek a nehéz napjaiban azt mondani, hogy na hát, a szomszéd is elolvasta a Bibliából ezt az igét, neki jó volt, elolvasom én is, hát, ha megváltozik minden. Nem így működik. Önmagában a betű halott. Az Isten lelke szükséges ahhoz, hogy érezzük belőle az ő vezetését. Az Úristen teljes mértékben ismer bennünket. Tudja, hogy nem vagyunk egyformák. Tudja, hogy mindannyian másra vagyunk képesek. Mások a képességeink. Másra lehet használni bennünket. Ismer minket. Tudja szükségeinket, és tudja, hogy mire vagyunk hajlandók. És így osztja ki az ő feladatát is. Nekünk pedig engedni kell, hogy ő a saját maga módján vezessen, egyenként. Kárpátalján van egy iszákos mentő misszió, és amikor ez a misszió kezdte kinőni a saját kereteit, azt az épületet, amiben benne voltak, akkor a missziónak az egyik vezetőjében megfogalmazódott, hogy jó lenne építeni egy másik épületet. Jó lenne építeni egy nagyobb épületet, ahol azokat az alkohollal küzdő embereket, függő betegeket, akik oda mennek, van hol elszállásolni, egy-két hétig ott vannak és részt vesznek ezeken az alkalmakon, de nincs hely. Aztán nagyon sokat imádkozott a misszió vezetője azért, hogy mit tegyen. És az Úristentől megkapta bátorításként, hogy igen, kezdjen hozzá, kezdjen el építeni egy másik házat, és az Isten áldása lesz rajta. Aztán jöttek a munkatársak, jöttek a lelkész kollégák, és azt mondták, hogy figyelj, hát jön a gazdasági válság. Most nem számíthatsz támogatásra, nem számíthatsz pénzre az egyháztól, most nem tudod, hogy honnan fogod szerezni azt a pénzt, amivel be tudod majd fejezni. És mindenki, aki körülötte volt, elmondta, hogy ez nem jó ötlet. Emberileg végig gondolva nem jó ötlet, rossz az időpont, rossz az időzítés. És amikor újra leült imádkozni, akkor az Úristen újra bíztatta, menj, csináld. Isten arra ösztönözte, hogy igen, kezdjen neki, kezdjen hozzá. És ez a vezetés, ez konkrétan neki szólt. Ezt az utat neki kellett végigjárni. Egy egyszerű, egyéni vezetést kapott, amiért ő rengeteget imádkozott, és ott abban a helyzetben neki kellett ezen a néptelen úton egyedül járni. De a Szentlélek Úristen indította. Nem saját akarata, nem saját elszántsága. És tudta, hogy ha a Szentlélek Úristen indítja, akkor nem tehet mást, akkor nem mehet más irányba, akkor nem adhatja föl, akkor menni kell. Úgy, ahogyan Fülöp is ment. A Szentlélek Úristen indította. És tudjátok, ma már áll az épület, sokan találják meg Krisztussal együtt a szabadulás lehetőségét az alkoholfogságából. De akkor, amikor épült, annak a lelki pásztornak végig kellett egyedül harcolnia ezt az utat, a néptelen utat. Egyedül kellett rajta menni. Az ő elhívása, az ő bátorítása volt. Azonban ahhoz, hogy ilyen egyéni vezetést kapjunk, ahhoz figyelni kell. Figyelni kell a Szentlélek Úristen szavára. Ott kell lenni mellette. Hogyha azt akarom, hogy a Szentlélek Úristen engem is egyénként, önálló emberként vezessen, és azt akarjuk, hogy ő irányítson bennünket, akkor ott kell lenni mellette. Ha nem vagyok ott, ha nem hallom azt, amit ő mond, akkor nem tudom, merre menjek tovább. Akkor csak tanácstalanul kérdezem, hogy mit tegyek, merre tovább. Tudom, hogy egy nagyon egyszerű dolgot mondok, de az Úristen ezt helyezte a szívemre, és higgyétek el, hogy ezen az apróságon szokott sokszor elbukni a keresztény embernek az élete. Nem vagyok ott az Isten mellett. Nem figyelek az Isten szent lelkének a vezetésére. Nem figyelek arra, amit az Úristen mond. Nincs nyitva a fülem arra, amit ő a szívembe szeretne ültetni. És nem hallom. Ha nem hallom meg, akkor elveszett az üzenet. Akkor nincs vétel. Ha nem jut el hozzám, akkor nem tudom az információt. Figyeljünk mi is sok mindenre. Figyelünk mi is sok mindenre. Csak lehet, hogy éppen az Úristenről feledkezünk meg. Sokszor figyelünk a másik ember viselkedésére, aki bejön a templomba. Sokszor figyelünk a másik ember öltözetére, a hírekre. Figyelünk arra, hogy mit mondanak, milyen lesz az időjárás. Figyelünk a forint árfolyamára, a gazdasági helyzetre, a politikai változásokra. Sok mindenre nyitva van a fülünk. Sok mindenütt szeretnénk ott lenni. Sok mindent szeretnénk hallani, tudni. És a sok minden között sokszor elvész a Szentlélek Úristennek a vezetése. Mert arra éppen nem figyelünk. Arra már nem jut elég idő. Tudjátok, mennyire fontos tudatosan keresni az alkalmat, a lehetőséget. Arra, hogy megálljak a Szentlélek Úristen előtt, és azt mondom, Uram, itt vagyok. Elcsendesedek előtted, és szólj hozzám. És higgyétek el, a Szentlélek nélkül nem megy. Elő lehet venni a Bibliát, lehet történeteket olvasni belőle, de nem megy. Egyszer egy idős tanár, aki valamikor tanított engem, megtudta, hogy lelkész lettem, fölhívott, és megkérdezte, hogy Jánoskám, mondd el nekem, mi jó ebbe a Bibliába? Aztán mondtam, hogy Emil bácsi, el kellene kezdeni olvasni ezt, aztán utána tudnánk róla beszélni. És akkor azt mondja nekem, hogy Jánoskám, végigolvastam. Elolvastam mindent, ismerem a történeteket, de nem értem, miért jó ez neked. És akkor rájöttem valamire, ő elolvasta, de számára csak történet volt. Nem volt ott a Szentlélek Úristen, aki megvilágosítsa. Ő nem azt kérte, mikor leült igét olvasni, hogy Szentlélek Úristen, tedd érthetővé előttem, hogy mit akarsz velem, általam cselekedni, bennem mit akarsz véghez vinni. Ő csak elolvasta, mint egy regényt, egy történetet, és ennyi volt. És nem értette, hogy miért kell ezt még egyszer elolvasni. És amikor mondtam neki, hogy hát én már nem először olvasom, már sokatszor olvasom, és mondta, hogy hát de minek? Hát már tudod, nem? Akkor minek? És mondtam, hogy azért, mert a Szentlélek Úristen naponta táplálja a lelkemet. És ha kihagynám, olyan lenne, mintha elmaradna az étkezésem. A lelkem sorvad el, és utána meghal. Ezért olyan fontos, hogy figyeljek a szavára. És azt látjuk, hogy Fülöp ott van, meghallja, amit az Isten mond. Meghallja, amitre a Szentlélek Úristen indítja, menj! Menj a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, és engedd neki. Egy ifis lány keresett meg egyszer, akivel annak idején együtt jártam ifibe a szülőfalumba, és akkor már házasság előtt volt, tanácsot kért, azt mondta, hogy hát lelkész lett belőled, hát szeretnék kérdezni valamit. Sokat beszélgettünk annak idején, mikor egy ifibe jártunk, és elmondta, hogy szeret egy jóképű fiút, aki rendes, kedves, aranyos, vagány, de nagyon jó, jól érzik magukat együtt. Hát, igaz, hogy néha kicsit többet iszik, mint kellene, de attól még nagyon rendes fiú, és sokat dolgozik. És hát úgy döntöttek, hogy lehet, hogy összeházasodnak. És akkor mondtam, hogy jó, és mi a baj? Mit akarsz kérdezni? És ezt mondja, emlékszem rá, így hangzott, úgy érzem, az Isten azt üzeni, hogy nem lesz jó nekem vele fele másigában. És utána elmondta az igét, amiből ezt megértette. És akkor mondtam neki, hogy lehet, hogy nem kellene hozzámenni. Ha az Úristen ezt mutatja, akkor újra kellene ezt az egészet gondolni. Hozzáment. És tudjátok, azóta, ahányszor szülőfalumba prédikáltam, nem sokszor volt, de láttam, mindig könnyes szemmel jött ki a templomból, de a férje soha nem kísérte el. Pedig ő azt mondta, tudod, majd sokat beszélek neki Krisztusról. De mindig egyedül volt a templomba. Ő nem figyelt az Isten szavára, és amikor meghallotta és megértette, akkor se engedett neki. És már is ott vagyunk a Szentlélek vezetésének a következő tulajdonságánál, hogy ha a Szentlélek Isten vezet, ha megértettem valamit az ő igéjéből, akkor annak engedni kell. Nem tehetem meg, hogy kikerülöm. Át kell magamat engedni neki. Amikor Fülöp megkapja az isteni parancsot, akkor azt olvassuk, hogy ő felkelt és elindult. Ilyen egyszerű. Nem hezitál, nem mérlegel, ilyen egyszerű. Szentlélek Úristen szólt, s ő felkel, elindul és megy. Pedig neki feladata volt Samáriában. Ő sok mindent tett, és hogyha megnézitek ennek a fejezetnek az előző felét, akkor ott le van írva, hogy mennyi minden történt. Mondhatnám így is, hogy ő most már beilleszkedett, vagy beépült abba a közösségbe, abba a gyülekezetbe. Most már tudja, hogy kinek mire van szüksége. Most már tudja, mert átlátta a helyzetet, és tudja, hogy kihez hogyan kell szólni. Miért menjen ő el a sok ember közül, amikor sokakat taníthat, ahol gyógyíthat? Miért menjen egy olyan helyre, ahol nincs senki? Miért menjen egy néptelen útra? Hiszen az Isten is megmondta, hogy néptelen, de ő nem hezitál, ő nem ezeket mérlegeli, ő enged. Enged a Szentlélek Isten vezetésének, és azt mondja, hogy ha az Isten engem erre indít, akkor én megyek. Akkor is megy, mert tudja, hogy a Szentlélek vezeti. És hogyha a Szentlélek vezet, akkor engedelmeskedni kell. Nekünk olyan sokszor van kifogásunk. Olyan sokszor van saját elképzelésünk. Olyan sokszor tudunk mást mondani. Egyik alkalommal meglátogattam a gyülekezetünk egyik tagját, és azt mondja, hogy tiszteletes úr, annyira igaz volt, amit vasárnap hallottam az ige hirdetésbe. Hazafelé az úton erről beszélgettünk. De hát tetszik tudni, milyen ez a mai élet. Meg hát látja a családot és ezt a sok rohanást, és rögtön kimagyarázta, hogy azt, amit ő megértett az Isten igéjéből, neki miért nem kell megtenni. Mert nem akar engedni. Sokszor nekünk olyan nehéz engedni a Szentlélek indítatásának. Nehéz elindulni, mert jól érezzük magunkat azon a helyen, ahol vagyunk. És csak Fülöpöt. Az Isten küldi, Szentlélek Úr Isten megszólítja, és ő megy. Indítja a lélek, és ő enged neki. Nem hezitál, nem mérlegel, nem magyarázkodik. És oda megy az etiópok királynőjének, Kandakénak, a főkincstárnokához. Mondhatná, hozzá, hát egy afrikai ember, menjek oda, neki beszéljek róla. Mit fog ő mondani? Hogyan fogja fogadni azt, amit én mondok Krisztusról? Hogyan kezdjem el egyáltalán vele a beszélgetést? Hát, mit keresek én? Krisztus tanítvány, egyszerű ember. Mit keresek én egy ilyen nagy embernek? Mondhatnám így, az etiópok pénzügyminiszterének a társaságában. De ő engedelmeskedik. És tudjátok miért? Mert az Isten lelke indítja. Engedelmesség. Milyen nehéz. És mégis mennyire fontos. Egyik lelkész mesélte, hogy szerettek volna vásárolni a gyülekezetnek egy nyári hétvégi házat, és meg is találtak egyet, kiszemelték, hogy na, ez jó lesz, ezt majd megvásárolják. És amikor elmentek, megegyezkedtek az árba, hát valamiben sikerült megállapodni, de ezt csak nem akarták előbb kifizetni. Valahogy mégsem jó ez. Aztán utána, amikor következő presbiteri gyűlés volt, megbeszélték a presbiterek, hogy hát, tiszteletes úr, mégiscsak jó az az ár, hogyha körülnézünk, elég reális. Vágjunk bele, igaz, hogy hiányzik egy kevés, de hát az Úristen csak megáldja majd valahogy. Megoldjuk. Aztán gondolkodtak rajta, de csak nem mentek oda, várták, hát ha majd enged még egy kicsit belőle. És egyik reggel a lelkész előveszi a Bibliáját, elcsendesedik, és az Isten igéből azt érti meg, hogy el kell menni, és meg kell kérdezni. És mondja, hogy szinte megmagyarázhatatlanul ez az érzés volt benne, az Isten igéje arra indította, hogy ő üljön kocsiba is, menjen és nézze meg ezt a hétvégi házat. Elmegy, kérdezi, megvan-e még a ház? És mondja az illető, hogy hát még igen, de holnap fogjuk átírni. Hát összeomlott benne minden, megvan a döntés, most már hát elkésett. És kérdezi, hogy hát és legalább úgy tudta eladni, ahogy szerette volna. Á nem, jóval olcsóbban. És akkor azt mondta, hogy mit szólna hozzá, hogy ha azt mondanám, hogy mégis kifizetjük azt, amiben korábban megegyeztünk. És beleegyezett. Ez volt az utolsó pillanat. Csak tudjátok, ez a lelkész komolyan vette az Isten lelkének a vezetését, és amikor azt értette meg az Isten igéjéből, a Szentlélek arra indított, hogy most cselekedni kell, most menni kell, akkor ő elindult. Nem hezitált, hanem engedelmeskedett neki. Aztán megy Fülöp, mégiscsak odaszegődik, mert a lélek arra indítja, hogy menjen, és álljon oda mellé. Oda megy mellé, a hintó mellé. És amikor hallja, hogy Ézsaiási tekercset olvassa, megkérdezi, érted is, amit olvasol? Persze jön a válasz, hogy nem értem. Kell valaki, aki megmagyarázza, mert különben nem értem az egészet. És megkéri, üljön oda mellé, és amikor felül, akkor elkezdi magyarázni. Tudjátok, micsoda alázat van ebbe? Amikor látom, hogy az etiópok kincstárának a főnöke ül ott, mondhatnám, szinte majdnem a leghatalmasabb ember az országban a király után, hiszen ő rendelkezik a pénz fölött, az az ember azt mondja, hajlandó vagyok tanulni. Alávetem magam annak, hogy magyarázd meg, és én ezt elfogadom. Tudjátok, azért terem kevés embernél gyümölcsöt az ige olvasása, mert nem vetjük magunkat alá ennek az alázatos tanításnak. Sokszor nem vetjük alá magunkat, hogy a Szentlélek ilyen alázatosan tanítson bennünket. Ó, tudom én, És hogyha valaki szól, akkor mindig, igen, én ezt tudom, én ezzel teljesen tisztában vagyok. Csak éppen nem látszik. És ha nem látszik rajtam, akkor hiába tudom, akkor valami mégis hiányzik ott. Akkor mégiscsak szükség van arra, hogy valaki tanítson. És higgyétek el, a Szentlélek jó tanító. Ha naponta odaülsz mellé, akkor ő minden nap tanít. Volt egy professzorom, aki azt mondta, hogy ha 2 éven keresztül minden nap egy órát foglalkozol egy bizonyos témával, 2 év után annak a témának akár a doktora is lehetsz. Gondoljunk csak bele, ha életünkbe, amit már eltöltöttél, vagy ami még előtted van, naponta csak 1 órát odaszánnál, hogy a Szentlélek Úristen foglalkozzon veled, és tanítson téged, vajon nem kellene-e már a hit útján jóval előre haladnunk, előrébb haladnunk? És még egy utolsó dolog, amit a Szentlélek munkájában meg kell látnunk. Ha a Szentlélek indít bennünket valamire, akkor tudni kell azt, hogy az Isten mindig előtted jár. Az Isten mindig előtted munkálkodik. Egyik oldalon azt látjuk, hogy indítja Fülöpöt, és azt mondja, hogy menj a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, még nem látjuk miért, ha csak ezt az embert nézzük. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy ott van egy afrikai ember, aki azért jön el Jeruzsálembe, hogy imádja az Istent, és egy tekercset vesz magának. Olvassa, de nem érti. Érzitek ezt, hogy a Szentlélek itt is munkálkodik, meg az eseményeknek a túloldalán is. És amikor az ember meghallja, amikor odafigyel, amikor enged neki, amikor aláveti magát a Szentlélek munkájának, akkor a szálak összeérnek. És amikor oda megy a hintóhoz, akkor mégiscsak kiderül, hogy van közös témánk, van miről beszélni. Akkor elhihetjük, hogy a Szentlélek munkája az egészet, hogy a néptelen úton, ahol nincs senki, éppen ott van a Szerecseny királynak, Kandakénak a komornyikja. Sokszor bennünket, amikor a lélek indít, azt tart vissza, vajon mit fogok mondani? Vajon ő hogyan fogja fogadni? Egyszer egy fiatal lelkész társammal beszélgettünk, 2 évvel végzett utánam az egyetemen, is beszélgettünk, és azt kérdezte, hogy hát milyen ez a család látogatás dolog. Hát aztán elmondtam, hogy én az én rendszeremben hogyan látogatom a családokat, és akkor mondta, hogy és mit szólnak az emberek? Olyanhoz bemész, aki látszólag református, tudod róla, bemész hozzá, akkor mit szólnak, hogy elmentél? És mondtam, tudod, én nem azzal foglalkozok, hogy ők mit szólnak, volt olyan is, hogy elkergettek, de nem ez a lényeg, hanem azzal foglalkozok, hogy az Úristen indított. És hogyha oda el kell mennem, akkor oda elmegyek. És hiszem azt, hogy ha oda indít, akkor ott is munkálkodik. Ott is van terve. Munkálkodott Fülöpben, munkálkodott ebben az etióp emberben is. És közben teljesen világossá válik, hogyha nem engedi át magát ez az ember a Szentlélek munkájának, akkor nem lesz az egésznek eredménye. Így viszont mi lett az eredménye? Az, hogy beszélhetett neki Krisztusról. És ez a célja a világban töltött helyünknek. Beszélhettek Krisztusról másoknak. És a lélek mindig erre indít. Merjünk beszélni Krisztusról. Szeretett testvéreim, pünkösthöz közeledve engedjük, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjon bennünk. Engedjük, hogy megszólítson, engedjük, hogy átjárja a szívünket, engedjük, hogy bennünk munkálkodjon, és mi engedelmeskedni tudjunk neki. Vessük alá magunkat mindannak, amire meg akar tanítani, és merjük elhinni, hogy amire indít, ő mindig előttünk van, és ott munkálkodik. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szentlélek Úristen, hálát adunk neked a te jelenlétedért, Hálát adunk azért, hogy most közöttünk munkálkodtál és szóltál. Köszönjük neked, hogy arra tanítasz bennünket, hogy nélküled nem ér semmit a mi életünk. Nélküled nem ér semmit a kereszténységünk. Még akkor sem, ha a világ megfeledkezik a Szentlélek Úristenről, még akkor is, amikor a világ háttérbe szorítja, és azt sem tudja, miről szól a pünkösd ünnepe, Úr Jézus, mi tudjuk. És arra kérünk, Szentlélek Úristen, hogy jöjj közénk, munkálkodj bennünk, és munkálkodj általunk. Kérünk, légy szívünknek állandó lakója. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Köszönjük a kórusnak a szolgálatát. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este 6 órától folytatódik pünkösdi előkészítő sorozatunk. Holnap Hajdú Bálint Kadosa lelkipásztor úr jön közénk és hirdeti Isten igéjét. Köszönjük szépen azoknak a lányi és asszony testvéreinknek, akik segítettek a templom ablakok megtisztításában a tegnapi és a mai napon is. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm nagy tisztelet urat, és kérünk téged, hogy legyél kedves néhány szóban bemutatkozni.
Király János vagyok, a Vasadi gyülekezetből érkeztem. Legtöbbször, amikor elhangzik a település neve, akkor valahol Vas megyébe helyezik el, hát nem, ez itt van Pest megyébe, Monor mellett van, Budapesttől 35 kilométerre egy kis falu. A lakossága nem éri el, éppen egy kicsi híja van ahhoz, hogy 2000-en legyünk. Az érdekessége a településnek, hogy egy nagy tanyavilág kapcsolódik hozzá, a faluba körülbelül 1600-an laknak, a többiek pedig kint élnek tanyán, egy hatalmas tanyavilág. Nagyrészt református település, valamikor színreformátus volt, mert azért telepedtek le ott, mert az ellenreformáció idején menekültek, és ez a fáji és rádai birtoknak a határa volt, és ott kaptak menedéket, úgyhogy kisnemesek jöttek Esztergom környékéről, és itt telepedtek le. Azóta persze sokan beköltöztek, vegyes lett a település is. A gyülekezet jelenleg nagyon kicsi, körülbelül 200-an, 250-en vannak a választói névjegyzékbe, és ilyen 50-60 az istentisztelet látogatóinak a száma. Magamról annyit, hogy én Kárpátalján születtem, majd Budapesten végeztem a teológiát, aztán megházasodtam, azóta van 4 gyermekünk, 2 fiú és 2 lány. 5 évig voltam Ráckevén beosztott lelkész, és most már 3. éve vagyok Vasadon, Vasadi gyülekezet lelkésze. Örülök, hogy itt lehetek. Azért örülök annak, mert Tamásnak évfolyamtársa voltam, és nagyon sokszor volt az, hogy héber meg görög vizsgára együtt készültünk, bújtuk a rejtelmeket, meg amit nem tudtunk kibogarászni, azt is, és így jó emlékek idéződnek fel bennem. Áldott legyen az Úristen azért, hogy most itt lehetünk együtt. Énekeljük a záróéneket. A záróéneként a 434. dicséretet keressük meg, mind a 4 versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Áldás békessége.